Mi csak mint osztályt likvidáljuk magukat.
Egy színésznő a pokolban is igazi díva.
Nincs valakinél egy tükör?
És minden férfi a lábai előtt hever.
Egy verset is írtam hozzá.
Terongyos élet. Pénteken 21 órakor az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határ Győző. A közepén túl. Tizedik rész.
Az első dolog, mit atyám fejébe vett, mihelyst elsőszülött fiának illő módon megadta végtisztességet, az volt, hogy higgadt fővel nekiül, és Xenofon példájára megírja maga Trisztrapédiáját.
Mit?
Trisztrapédiáját. Avagy nékem szánt nevelési rendszerét. Három esztendőknek múltával, de talán többeknek is, atyám a közepetáján tartatott művének, s mint minden írónak, neki is megvoltak a maga csalódásai. Minden mondandóját oly rövidre foghatja majd, képzelte eleinte, hogy a kész s bekötött munkácska kényelmesen elfér anyám baró szerencéjében. Ja, így nő a matéria a kezünk alatt. Atyám tervébe eképpen mindössze amaz apróiba csúszott, hogy emez esztendők alatt, ami engem illet, teljességgel elhanyagolt, s anyám gondjaira bízott. Továbbá, ami legalább akkora hiba volt, e halogatással tisztára kárba veszett művének első része, melyel pedig atyám a legtöbbet vesződött, minden nappal oldalról oldalra haszontalanabbá válván. A későbbi fejezetek pedig, mint például a tolóablakokról szóló rész, tajtékzó dörgedelmével végén a komornák feledékenysége ellen, azt a gyanút keltik az elfogulatlan olvasóban, vajon ahelyett, hogy célkitűzése szerint irányt szabott volna nékik, nem kényszerülte atyám ez időtájt a fejlődésemet meghatározó események utólagos követésére?
Ott. Látom én aranybogaram, ahová a kis kezeddel mutatsz. De hiába, úrfika, hiába, na. Elfelejtettem megkészíteni az ágy alá a bilit. Nem tudnám most az egyszer szentem ügyesként az udvarra kipisilni, ha? Na, gyere, kincse, gyere. Ó, rukke! Felemellek ide az ablakpárkányra. Ne félj, jó erősen foglak. Te meg amilyen ügyes kis legény vagy. Ó, még várjál, mindjárt feltolom az ablaktámlát, jó? Így. Most aztán felhúzzuk a hálóruhát. Jól is van. Még egy lépést előre, szentem. Jól foglak, ne félj te semmitől.
Jaj, nincs más hátra. Nincs más hátra én neked, mint hogy világgá menjek.
De csak Tóbiás bácsikám házáig jutott, ahol nem pusztán menedékre, de egy lovagias védelmezőre is talált, Trim káplár személyében, aki, amit meghallotta, mint Szuzán nevezte, meggyilkolásom környülállásait, rögvest krétafehérre változott, jól tudván, hogy gyilkosságnál a bűnsegédi bűnrészes elbánása főbűnösével azonos. Ám azt is eltökélte legott, hogy nem keres védelme Szuzán háta mögé bújva, hanem maga védi meg a feledékeny leányzót. Történt ugyanis, hogy Tóbiás nagybátyám egyszer szóba hozta, mennyivel pompásabb ütközeteket lehetne vívni a Cölöpvárban, ha két kicsinke tábori lövegük is volna a katonásdihoz. Trim pedig, kinek szapora esze ki nem fogyott furfangból, leleményből, s már addig is előteremtett minden szükségeset gazdája játék hadjárataihoz, nem nyugodott, míg ezt a kettőt is el nem készítette, hanem már eddig is a káplár, amit az esőcsatornák végéről lenyeshetett, amit az ólomereszek oldaláról lecsaphatott, lefeszíthetett, az ontálik, melyet Tóbiás nagybátyám beretálkozáshoz használt, mindent beolvasztva, akár csak 14. Lajos, ki az ólomnak a templomok tornyára is utána mászott, nem kevesebb, mint 8 ostromágyut készített és vonultatott fel a küzdelemre. Így a további 2 löveg számára már nem lévén honnan kerítenie, fogta magát, s levette a gyerekszoba ablakának ólom súlykóit. S így, hogy nehezék nélkül a görgőknek amúgy sem igen vehették hasznát, azokat is leszette, s alkalmatos szerrel bebarmolta a löveg talpak alá. Görgőknek. Minek következtében sígy, sutty? De hiszen ezt már mindenki tudja.
Engem azért az apró részletek is érdekelnének.
Szót sem érdemes vesztegetni rájuk, asszonyom. Talán a 2 cseppért vesztettem. Pusztán doktor Slop fújta fel legalább 10-szer akkurára Susan Buck lövését, úton útfélen hajtogatván, hogy szegény Sandy úrfinak egészen. Mire a fáma, ki jeles tódító, 3 nap múltán már égre földre esküdözött, hogy látta, ott volt, s már amilyen a világ, hitten hit neki, rebesgetvén, hogy a gyerekszoba ablaka nem csupán a... De sőt, is vele mindenestül.
Úgy mondták.
Bizony, asszonyom.
Szó szerint úgy, hogy...
Szó szerint, asszonyom.
Nem túloz, Sandy úr.
Ők túloztak, asszonyom, nem én. Most azonban, ott még úgysem jártunk, nézzünk be Tóbiás nagybátyám házába, ahová Jorik lelkészt is áthívták meghájni vetni a történteket. Úgy hittem, ezt már megbeszéltük, asszonyom.
Nem a tolóablakra céloztam, uram, hanem akkora szabját még életemben nem láttam, amekkora ott lóg az ajtó mellett a kampón.
Hát, ha még tudná, asszonyom, hogy pengéje Nándorfehérvár alatt edződött a török elleni harcban.
A bácsikája ott is megfordult.
Ha lelkesültségén múlik, és a szavujaiék Jenője éppen azt vette volna fejébe, úgy nagybátyám akár még Novaja Zemlyát is meghódította volna, ám Namurvára alatt kapott fansebétől otthon marasztalván, örömmel gyűjtötte az egykori bajtársaitól kapott hadjerekjéket.
Ezzel a karddal itni Le Fevre hadnagy törökverő kardjával metszem inkább a karomat, nagyságos uram, sem, mint Susannak bántódása essék. Hiszen, amint már elmondottam, instálom, egyedül én tehetek mindenről.
Lém káplár, ha egyáltalán valamit hibának mondhatunk, minek megtételét a szolgálat egyenesen megköveteli, akkor én vagyok az, ki hibáztam a 2 löveg dolgában. Te csupán, miként ezt most Jorik tiszteletes fülhallatára kijelentem, te csupán az én parancsomnak engedelmeskedj.
Lám, Trím, tett volna Solmes gróf is így Steinkirknél, s téged is megbent Amat Cudar Dragonyostól, ki a visszavonulásnál oly csúnyán megtaposott, amint azt Sandy kapitány nékem elmesélte.
Hogy megment? Nem engem. 5 regimentet tiszteletes uram engedelmével, hogy hajszál híja sincs. Mert bizony a Katz regimentjét, de ha jobban felgondolom, Katz, meg Kay, Angus, Graham, meg Leven regimentjét mind felaprították.
Így igaz, tökéletesen.
Mire való elindítani a lovasságot ott, hol az amúgy is szűk, bazótos teret sövényekkel, árkokkal, spanyol lovasokkal, mindenhogyan elborította a francia, amint már szokta. Küldte volna a mi regimentünket Solmes gróf. Mi azután egyenest a pofájába pörkölünk, aki mindene van. Lovasságnak nem volt ott keresni valója. Ugyan a gróf meg is adta az árát, ellőtték a lábát a rákövetkező ütközetben Londonnél.
Szegény Trím is. Tudja, tiszteletes úr, ott szerzett értsem.
Arról is egyedül ő, Solmes gróf tehet nagy uram engedelmével, és senki más. Mert ha amúgy Isten igazában elpáholja a francúzokat Steinkirknél, nem is verekednek meg velünk Londonnél.
Meg lehet, Trím. Ám bár, ha bekeverednek az erdőbe, vagy csak lélegzetnyi időt hagysz, hogy beássák magukat, újra meg újra a torkodnak rugaszkodnak. Ilyen ez a náció. Ezek ellen csak az segít, hideg vérrel eléjük masírozni, állni a tüzet, egyszeribe hegyükbe teremni, ahol a legsűrűbb, s azzal, miként most Spencer zászlós bárgyával mutatom, üst!
A boldogabb végével! Palizió! Hegyen! Hátán!
Mindenki!
Vérét venni!
Még ember halál lesz a vége! Trim káplár! Kapitány uram!
A summáját rövidre fogva, Vilmos királyunk oly szörnyen feldühödött Solmes Grove botorságán, hogy hónapokig sem tűrte környezetében, és színe elé sem engedte.
Attól tartok, ami neme Sandy urunk csak úgy feldühödik majd Trimkápláron, mint királyunk a grófon.
Úgy hát, Jorik tiszteletes, az lesz a legokosabb, ha majd az odaúton a Sandy kúria felé mi ketten haladunk az élen kegyelmeddel, Trim pedig pár lépésnyire megettünk követ.
Susan, meg instálom nagyságod engedelmével, tán jó volna hátvédnek.
Pompás indítvány a hadrendre mind a kettő. Én még azt is hozzátenném, hogy a templomnál jobbra kanyarodva hátulról közelítsük meg a kúriát.
Vaj, ha a csapó ablak ólom súlykója helyett azt nyestem volna a templom eres csuragóját.
Ejj, Trim, még nem volt elég a csurogó lenyesésből.
Azt mondom, alló mars, induljunk minél hamarabb. Egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő, egy, kettő.
Megálljunk. Mielőtt ezen kicsiny, ám jó szervezett csapat Sandy Hallba érne, volna még nékem a masztolóablak dolgában némi sürgős elintézni valóm. Egy fél percbe se tellik, meg leszünk vele.
Na de jó, uram, ki hallott már ilyent?
Mindenki. Asszonyom, aki töltött már teát kancsóból csészébe. Miként most én ezen a hűvös tavaszi napon, amikor felhívom mindenki figyelmét, aki életem és gondolataim alakulását nyomon követi, miszerint régóta eldöntött dolog, hogy mindaddig, míg az elbeszélő a történet vezérfonalánál megmarad, előre-hátra futkározhat rajta, amennyit kedve tartja, nem fog elkalandozásnak számítani. Ezt előre bocsátva, hadd éljek most a hátrahaladás ebbe cikkelyezett jogával magam is, és hadd mutassak rá arra a helyre, ahonnan újra fel kell vennünk a fonalat. Ott van, né? Ott, ott!
Ott, látom én aranybogaram, ahova a kis kezeddel mutasz, de hiába úrfika, hiába no. Elfelejtettem bekészíteni az ágy alá a Billit.
Nincs más hátra én nekem, mint hogy világgá menjek.
Susannak csak épp annyi ideje maradott, hogy a hátsó lépcsőn elmeneküljön, míg anyám a fő lépcsőn felhág. Fél szavakkal, septiben közölte a szakácsnéval a történteket. A szakácsné hosszú lére eresztve elbeszélte a dolgot a kocsisnak, a kocsis meg Obediának, úgyhogy mikor atyám csengetése hatodízben felhangzott, a sivalkodás okát tudakolandó, Obedia már töviről hegyire részletes beszámolóval szolgálhatott, mint esett a dolog. Atyám felbaktatott a gyerekszobába, felrakta pápa szemét, rám pillantott, levette, tokjába tette. Mindezt egy perc leforgása alatt, azzal annélkül, hogy száját kinyitotta volna, sarkon fordult, és száguldva ment le a lépcsőn. Nyilván tépésért, kígyóhájkenőcsért szalad, gondolta anyám. Ám hogy visszatérni látta Obediával, két fóliással a hóna alatt, s olvasó pulpitusát cipelve. Fűvészkönyv, semmi kétség, vélte anyám.
Csak kellő szerrás módra légyen. Mindjárt föllapozom.
De mi füvegből? Azt mondanád meg legalább.
Ül, doktor Sloper. Az már az ő dolga, láthatod, hogy én nem érek rá. Na, ez az. Ez az, megtaláltam végre. Ha csak mondjuk, hogy mindig most akkor a zsidók vették át az egyiptusoktól, vagy az egyiptusok a zsidóktól? Nagyon helyes. Sőt, annál inkább. Beúgy van. Semmi kétség. Igen. Hát miért ne? Ha így haszonnal jár. Ha az egyiptusok is, ha a szíriaiak, a föníciaiak, az arabusok, ha a szóló, a Pitagórasz alávetették magukat, akkor hát Trisztra miért ne? Szabadé, hogy percig is mérgelődjen, bosszankodjon miatta. Mi vagyok én?
Az én kedves, szerette jó atyám, látja asszonyom, immáron poétikailag kellően előkészített a helyzet Tóbiás bácsikámék érkezésére.
Hallom, meg is érkeztek végre.
Téved, asszonyom. Ez hőn szeretett Jenim jelzése, aki eképpen hív ebédelni. Miért is a tizedik résznek ezennel és sürgősen vége? Pont, pont, vesztecske. Pont, pont. Pont, pont, vesztecske. Pont, pont, vesztecske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pontos vesztő, pontos vesztő. Vesztő, futás, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Pontos vesztő, vesztő, futás. Vesztő, futás, vesztő, futás.
Tizenegyedik rész.
Amondó vagyok. Pihenjünk egyet.
Szívesen zavarom meg, Sendi uram, de az ön Tóbiás bácsikája, Trimkápláról és Jurik lelkészsel már a tizedik rész közepe óta ott várakozik bebocsátásra várva Sendi hol kapujában.
Így igaz, asszonyom, de éppen erről van szó. Hogyha már így szerencsésen keresztül vágtuk magunkat kerek 10 részeken, foglaljon helyet, hölgyem, e könyvrakáson, ez is jobb a semminél. Hadd vetünk egy pillantást visszafelé. Isteni csoda, hogy nem vesztünk oda, s a vadállatok is, hogy fel nem faltak. Igaza van, asszonyom, nyújtsa a kezét. Hadd segítem fel, haladjunk inkább tovább krónikámban.
Hogy van a gyermek? Kár tettél benne a toló ablak nagyon?
A trogloditák úgy tartják, nem. Ami hittudósainkat illetők azt mondják, Tóbiás testvér, hogy csak javára válhat.
Feltéve, ha majdan kegyelmed utazni Egyiptusba küldi.
Legalább annyi haszna lészen belőle, meglátja a piramidokat.
Mindez nékem arabusul van.
A hitvitázók 22 külön-külön mellette szóló argumentumokat hoznak fel. Mások tollukkal az ellentábor szolgálatába szegődve, mindeneknek elébök tárták ez indokok tetemes részének hiába valóságát. Ismét mások, legkiválóbb hitvitázóink, vallásmagyarázóink...
Hitvitázó, vallásmagyarázó. Hát ez meg mi fánterem? Nem mondaná meg, Jórik uram.
A legjobb leírását egy efféle szerzetnek, mit valaha olvastam, Sendi kapitány, Zsimnaszt és Tripé kapitány párharcának elbeszélésében találhatni, mely épp itt van zsebemben.
Örömmel venném, ha felolvas.
Már is.
Mint hogy azonban Trim az ajtó előtt várakozik, pedig tudom, a vacsoráját odaadná, csak hogy hallhassa-e viadal leírását, engedelmet kérném bátyám, hogy névül kerülhessen.
Ne jöhet.
Trim! Trim! Hallod, fiam? Bejöhet?
Bátron, káplár, csak bátron!
Itt volnék, la. Pinstálom.
No, hát akkor figyelj. Mely szókat halván az vitézek sokadalma, oly igen megrettentek némelyek, hogy hátra hőkölvén a viaskodóknak helyet szorítottak vala. Ki Zsimnászt jól látva mindeneket legott eszébe vett. Azért, miként ha a lováról leugrani készülne, az állat felhágó oldalán magát kitartva, derekán kurta szabjája, fürgén lábat váltott kengyelében, és minek utána törzsével lehajolt, a kengyelszíj fogás furfangjával ügyeskedve szemvillanás alatt levegőbe lendült, s mindkét lábával a nyergen már is ott állt szál egyenesen a paripa fejének háttal. Ekkor ugyanezen tartásban maradva nagy hirtelen fél lábra szökkent, s balfele forogvást oly ügyes szerrel perdült körül, hogy ugyanazon állásba került vissza, jottányira sem vétve el a mozdulatot. Ha! Mondd át, Tripé! Elvétettem az ugrást, szóló Zsimnászt. Se baj, legott visszacsinálom. Azzal bámulatos erőről és fürgeségről téve tanúságot, jobb fele forogvást új fent körül perdült, miként az imént. Majd jobb kezének hüvelykét a nyerekkápára támasztva, lábával fellökte magát, felágaskodott, s úgy állott. Egész súlyát a hüvelyk inhúrján izóin kitartva, s azon forgolódva körülperdült háromszor. Negyedszerre hátra vetette magát, és testével által kalimpálva, tótágast pendelülve, anélkül, hogy hozzáért volna valamihez, középpottyant a paripa füleinek. Onnan visszapattanva megült a farán!
Jóságos Isten! Egy derekas döfés a majonéttal. Isten úgyse többet ér.
Magam is a mondó vagyok.
Bizony másként vélekedem, de a köntörfalazásnak szintúgy ellene vagyok, és bátran állíthatom, hogy az én trisztrafédiámban nem állítottam semmi olyast, mi ne volna oly világos, akár Euklidesznek bármely tétele. Adsz a Trim a könyvet az íróasztalomról.
Igenis.
Gyakorta megfordult fejemben annak szándok, hogy valamikor majd felolvasom Jorik tiszteletesnek, és neked, Tóbiás testvér, és úgy hiszem, nem volt szép tőlem, se baráthoz illő, hogy tenni oly régóta mulasztom. Köszönöm, Trim. De talán elolvashatnánk egy kurta fejezetet, vagy kettőt most, és majd egyet-kettőt még máskor. Alkalomattás, így tovább, így a végére nem érünk. Nos?
Úgy hiszem, mindnyájan kiérdemeltük azt Zsimnaszt és Tripé vitézi tornája után.
Hát, vagy 30 oldalnyi az elején, ez kissé száraz, és nem tartozván amúgy sem szorosan a tárgyhoz, ezúttal hagyjuk el. Semmi egyéb, mint bevezető előbeszéd, vagy elöljáró bevezetés, még nem döntöttem el, mi címet adjak neki. A polgári közigazgatásról, melynek alapjait a férfiúnak s az asszonyállatnak nemünk szaporodását célzó amaz ősi egyesülése rakta le, melyből a házasságon keresztül rövid út vezet a matételhez. Mi szerint? A gyermek tisztelettel tartozik anyjának, miként azt bővebben Justitianus institúciójának első könyvében, a 11. cikk 10. szakaszában olvashatjuk.
Hát ezt a kis kátéban is akár ugyanúgy elolvashatjuk.
Trim betéve tudja minden betűjét.
Széha?
Becsületemre? Úgy bizony. Nos, Jórik uram, felkérdezhet belőle akármi.
Halljuk az 5. parancsolatot, Trim.
Nem jól kérdezi. Trim, az 5.
Insta, nagyságos uram, csak az elsőtől tudom.
Hogy?
Szakasztott úgy vagyok ezzel, Instálom, mint az egrecérozással a gyakorlótéren. Flintált vára, flintált csúlyba, flintált lábhoz. Az egyik mozdulat a másikból folyik, tiszteletes uram engedelmével. Hatán az elsővel kezdhetnénk, a kis kátéból kapitányra, Instálom.
Tim, az első.
Hagyd el, fiam, hagyd el. Szajkózni a tudományt lehet, ám a bölcsességet soha. Kötelezem magam legit, hogy az utolsó pennig mind, mi Dájnak nénémtől rám maradott jótékony célra adományozom a Trimnek mindabból, mit most elkajdácsolni készült, egyetlen szóról is határozott képzete van. Monca káplár voltak épp. Mit értesz azon, hogy tiszteld atyádat és anyádat?
Hát, csak annyit instálom, hogy a napi másfél pennit leadjam nékik a zsoldomból, ha már öregecskék.
És ezt meg is cselekedted, Trim?
Megbizony.
Akkor hát, Trim, adsza a kezed, hadrázom meg. Hát nincs nálad jobb vallás magyarázója a 10 parancsolat e szakasztának, és jobban becsüllek érte, Trim káplár, mintha magának a Talmudnak közre munkálói közt díszelegnél.
Na, akkor ezzel megvolnád. Folytatom tehát, ahol Trisztapédiám ismertetését elhagytam. Nos, én nékem az a szent meggyőződésem, Jorik uram,
igen?
Hogy az értelem világában is van valahol egy észak-nyugati átjáró, melyen haladva az emberi szellem sokkal rövidebb úton jut el a tudáshoz és a megismeréshez, mint eleddig, ám de sajna! Nem minden termőföld mellett kanyarok folyóvíz vagy csergedező patak, s nem áll minden gyermek mellett oly szülő, ki ez utat megmutatja. Mert mindez mindenestül a segéd igéken múlik.
Boldog volnék, Sendi uram, ha kicsi jobban belehatolhatnék e dolog értelmébe.
Rögvest megérti majd. A segédigék lendületbe hozzák az elme kereteit, vele mozgatván eszméket, tárgyakat, mindeneket, mikkel csak eleddig töltekezett, ebben áll a hasznuk. S hálam a roppant motola forgikonságának, mely köré tekerednek, minden gondolat mögé az eszmék légióit sorakoztatják, új meg új vidéket hódítva meg a vizsgálódás számára a segédigék csapataival.
Szerfelet kíváncsi válasz.
Ami engem illet, én letettem róla.
A dán légiók, Instálom, kik a balszárnyon sorakoztak Limerick ostrománál, azok is aféle segédcsapatok voltak tartaléknak.
Mégpedig a javából. Csak hogy a segédcsapatokat, melyekről fivérem szól, nem ott sorozták, ha jól értettem.
Jól! Tehát a szóban forgó segédigék és igeképzők a következők. Olvasom. Vagyok, valék. Leszek, levék. Vagyon, vala. Fogok, fogtam. Kell, kényszeredék, andok endek, lészek andó endő, hatok hetek hatom hetem, haték, heték, hatám, hetén, gatok getek, gálok gélek, dallok, dogálok, delek, degélek, meg a többi. Már most a gyermek mindezek helyes használatát és alkalmazását emlékezetébe bevésve, s kellő gyakorlás után nincs oly eszme, ha még oly sivár is, mely új fogalmak és következések garmadáját ne fiadzaná elméjében. Láttál valaha fehér medvét, Trim?
Soha, instálom.
Hát, beszélni? Tudnál-e róla, ha nagyon megszorítanának?
Hogy volna lehetséges, testvér, ha egyszer sose látott?
Hisz éppen ez kell nekem. Mert hogy lehetséges, ím halljad, amint következik. Fehér medve. Nagyon derék. Láttam-e valaha? Vaj, láthattam-e légyen valaha? Kellett légyen látnom valaha? Láthatok-e valaha vaj? Vaj, ha láthatnék fehér medvét, hogy képzelhessem el máskülönben? Ha látnék fehér medvét, mit szólanék? S mit akkor, ha nem látnék soha? S ha eleven fehér medvét soha nem láttam, nem láthattam, nem kellett légyen, s nem adatik látom, vaj láttam-e valaha gereznáját? Láttam-e pingát mását, leírását, avaj álmodtam-e valaha vele? Atyám, anyám, nagybátyám, nagynéném, fivéreim vagy nővéreim láttak-e már fehér medvét? S mit adnának érte? Mit tennének, ha látnák szemtől szembe? S mit a fehér medve, ha őket látná? Vadé, szelidé, rémületesé, kócos koloncosé, síma sejmesé, becses látványé, nincsé benne bűn, a vaj szebb jobbé, a fekete medvénél. Jól van, Trim, most már visszateheted a könyvet a helyére.
Igenis.
Trisztrámmal majd végigragozgatjuk a szótár minden egyes szavát oda-vissza, ugyanezen szerrels módon. És majd meglátja, Jörik uram, hogy a segédigék, e roppant elejű masinériája mire képes. Ez nyitja meg a gyermek fejét.
Attól félek, hogy nem csupán megnyitja, hanem szétveti ripityomra.
És én hol itt üldögélek most?
Bársony zekében, sárga papucsban, se paróka, se sipka.
Mint nevetségig síralmas beteljesedése ama egykori jövendőléseknek.
Az édesapjáinak, vagy Tóbiás uramnak?
Az nékem egy kutya. Lehet légyen vala volt fehér, avagy fekete medve egykoron. Én már nem csodálkozom semmin.
Én sem.
Legalábbis ritkán heveskedem olyasmiért, mi amúgy is hidegen hagy. Mindazáltal tisztelője vagyok az igazságnak, mint akárki más, s ha kézen közön veszendőbe ment, s ha valaki karon fog, hogy vélem csendesebb felkutatására induljon, mert a vesztesség közös, s egyikünk sem nélkülözheti azt, a világ végére is elmegyek. Ám de gyűlölöm a disputát, és inkább aláírok bármit, ha csak nem végképp visszatetsző, mint sem, hogy a szócsatába beleráncigáljanak. Nem szeretem, ha torkolásznak. A bűzt meg éppen nem állom. Épp ezért kezdettől fogva elhatározám, ha a vértanúk seregeinek szaporítására avagy új hadaknak felállítására kerülne sor, az én kezem ugyan nem részel a dologban, sem emígy, sem amúgy. pont, veszőcske.
Tizenkettedik rész.
Németországban a régi gótoknak, kik a Visztula és az Odera közötti vidéken telepedtek le, megvolt az a bölcs szokásuk, hogy országos fontosságú ügyeiket tárgyalván kétszer tanácskoztak.
Sendi uram!
Egy pillanat, asszonyom, de ezt még befejezem. Tehát kétszer tanácskoztak, egyszer részegen, és egyszer józanon. Részegen azért, hogy tanácsuk szilajságnak, és józanon, hogy elővigyázatnak hiával ne legyen.
Eredeti gondolat. Csak hogy miként keveredik ez most uraságod krónikájába? Attól tartok, kegyelmed, nem azt a fonalat szövi most tovább, amit az elmúlt részben letett.
Hogy? Hát nem a tolóablaknál hagytuk el, amelyik lemesszett belőlem egy kicsinke darabot?
Hiszen, hogy éppen ott.
No, ugye, ezt fújta fel aztán dr. Slop. Olyan világra szóló eseményé, hogy derék szülém hirtelennyiben azt se tudta, mit évő is legyen egy magafajta vidéki nemesúr, ha ilyen kalamajkába keveredik, míg nem dacosan arra az elhatározásra jutott, hogy locsogjon a világ, amit akar, ő bizony akkor is nadrágba bújtatja gyermekét.
Ez így rendben is van. De hogy jönnek ide a gótok? Hogyan a Visztula? És hogyan az Odera?
Egyenest a nadrágomból bújtak mindelő. Ugyanis atyám elhatározása, noha hűbele módra az emberiség iránti kihívó dacból született meg, mindazáltal előbb jobbról-balról megfontolás tárgyává tétetett, és kritikailag megtárgyaltatott köztes anyám között, egy hónappal hatályba lépte előtt, méghozzá két ágyasülés alkalmával, melyeket atyám külön ecélból hívott egybe. Márpedig az ágyasülés intézménye atyámnak, aki világ életében vízivó volt, azon tépelődéséből született meg, hogy mind fordíthatná javára a régi gótoknak az imént említett bölcs szokását, míg ezernyi meddő kísérlet s hiú agyfacsarás után végtére is házasságának 7. évében sikeredett kellő fortéos módjára rátapintania, nevezetesen, azon túl valahányszor nagy horderejű s fogas kérdés merült fel a családban, melyek eldöntése, miként például az én nadrágba bújtatásomé, sok józanságot s nagy bátorságot kívánt, a hó első vasárnapjának éjszakáját, valamint a szombatét előtte arra szánta és tartotta fenn, hogy az ágyban mindeneket megvitasson anyámmal, mely cseles eszméje által, már amint ön is gondolhatja, asszonyom, a más-más kedély állapotban, úgy, mint a gerjedelmek feltámadásakor és elcsitultuk utánozott két döntés közt középütt, rendszerint megtalálták a ma mindennél helyesebb határozatot.
Úgy hiszem, Sendiné asszony, ideje volna, hogy nadrágba bújtassuk e fiút.
Ideje, bizony.
Na ugye, kedvesem, mi meg csak halogatnánk.
Magam is úgy vélem.
Nem, mintha a gyermek nem festene így is pompásan, zekéjében, szoknyácskájában.
De még minő pompásan?
Annyira, hogy szinte bűn volna kiráncigálnunk belőle.
Bizony, hogy az volna.
Na. Igen, csak hogy a kölyök szemlátomást nő.
Bizony, korához képest is, mi nagyocska már.
Vaj, kire üt ebben? Ördögbe is, meg nem fogható.
Kire bizony? Há, hiszen, ha tudná.
Jó magam, inkább köpcös forma volni.
Bizony, hogy köpcöcske. Sendi uracska.
Ha mégis megtalálnál csináltatni, úgy lóg rajta majd a nadrág, mint tehénen a gatya.
Bizony. Igen, suta buta lészen benne eleinte.
És még az lészen a szerencse, ha egyéb baj nem történik azzal a nadrággal.
Hát igen, az ritka szerencse lészen.
De azért csak úgy fest majd benne, mint a többi apró nép.
Csak is.
Ám bátor, annak nem nagyon örvendenik. Persze, bőrből gondolnám.
Hát, az igen, azt tart a legtovább.
Csak azt nem lehet bélelni.
Bizony, azt nem.
Talán inkább ördögbőrből, az jobb volna.
Nincs is jobb annál.
Kivéve a sávot.
Hát az igen, az mind közül a...
Igen, csak nehogy valamely halálos nyavaját szerezzem benne.
Jó, ments Isten. Na.
Úgy határozám, hogy ne legyen rajta zseb.
No persze. Minek is?
Már mint a zekély mellénykén úgy értettem.
Én is úgy értettem.
De ha kis hajót vagy búgócsigát veszel neki, mert a csepségnek a játék a koronája jogara, minden boldogsága, hova dugja szegénykém, ha zsebe nincs?
Rendeld, amin néked kedvedre vagyon, uracskám.
De hogy gondolod igazán? Nem így helyes?
De, tökéletesen, uracskám, úgy, amint néked kedvedre vagyon.
Na tessék, amíg élsz, se tanulod meg, hát, Sendini asszonság, sem fejedbe nem verhetem, hogy más az, ami kedvünkre vagyon, és más, amit a célirányosság követel. Na. Hava? Füles kapocs.
Hol?
Hát, a nadrágon. Füles kapcsos nadrágot rendelek neki.
Az meg micsoda?
Latus clavus.
De én a füles kapcsot kérdem.
Éppen arra válaszoltam, asszonyom. Azt viszont készségesen elismerem, hogy válaszom csak éppen annyira pontos, amennyire atyám megfelelően értelmezte Albertus Rubeniusnak a Régiek öltözködéséről című negyedrét kötet szerzőinek szavait, aki azt fejtegette, hogy a rómaiaknál Augustus uralkodásától kezdve már kizárólag eme rejtélyes picske, fülecs, csat, vendéggomb, zsinórurok, vagy amint atyám megfejtette, füles kapocs különböztette meg a szabad ember öltözékét a rabszolgájétól. Atyám mindezt, és még annyi, de annyi minden mást, amit innen-onnan összeolvasott, felettébb szívesen megosztotta volna anyámmal. Ám legnagyobb bánatára asszonya a legkisebb érdeklődés sem mutatta az efféle stúdiumok iránt, így aztán mondhatnók, annélkül távozott el a földről, hogy tudta volna végezetre, forogé alatta, avagy áll. Atyám ugye nagy igyekezettel fejtegette ezerszer is, hogy mint van a dolog, ám anyámnak mindannyiszor kiment a fejéből.
Más disziplinákban viszont gondolom éppen az édesanyja jeleskedett.
Ezúttal fején találta a szöget, asszonyom, némely effélében, miként azt mindjárt halljuk, az újdonságok terén anyám több lóhosszal megelőzte atyámat. Ismét egy ágyas ülés következik, ám de ezúttal ezen jeles intézmény esemény előtti változata. Csak hogy némi segítségre lenne szükségem, mert amilyen együgyű, ugyanolyan irdatlan ezen masina, amit ehhez mozgásba kell hozni.
Előre tekerjük az időkerekét?
Ellenkezőleg, asszonyom. Hátrafelé, úgyhogy megkérem, éppen fordítva álljon a foggantyúhoz, és akkor minden bele, ha nem rest, egészen az utrechti békéig. volt. Születésem előtt 5 évvel, 1713-ban.
Úgy a tolóablaktól 7-8 évnyire vissza legalább.
Inkább 8-9, mert már elég nagyocska voltam ahhoz, hogy magam meséltem el anyámnak, mi történt, ám még elég kicsinke voltam ahhoz, hogy rossz indulat benne ne vezéreljen. Vigyázat, túlmegyünk!
Akkor most fordítva!
De csak óvatosan! Most előre, most átra, még egy kicsit átra, tapott a csöpöbbe. Ez derekos tekerés volt. Köszönöm, asszonyom.
Nagy újságot mondok, Sendi uracskám. Ugyancsak meglepődik kegyelmet a hallja. Tóbiás sógor alig, hanem elveszi özvegy vadmannét a szomszédból.
Nem hiszem, akkor már ő se vetődhetett többé komótosan átlóha ránt az ágyán.
Elég baj az nekünk, ha megházasodik, nem?
Nekünk ugyan szemernyit se. Akár így herdálja a vagyonát, akár amúgy.
Már az igaz.
Ám bár valamelyes mulatsága csak részem benne.
És nem is kicsiny, kiválta megjő a gyermekáldás.
Az Úristen légyen irgalmas hozzám!
Atyagra igencsak belemelegedett.
Úgy annyira nem bírt a vérével, hogy rohanvás sietette a dolog beteljesülését, csak úgy nekiülhessen végre levelet írni öccsének a szerelem ezernyi fortéjáról.
Kedves Tóbiás öcsém, mondandó volnék néked imol egyet mást a fehérnép természetéről és az udvarlás tudományáról, azért hát, míg Sendini asszonyság elnyugodni készül, ima könyvét olvassa mellettem. Egybehordom neked, ami eszembe jut. Mindenek előtt soha ne feledkezz meg amaz aranymondásról, öcsém, és aszerint cselekedjél. Az asszonyféle bátortalan, s jól is van ez így, máskülönben nem lehetne bírni vele. Ha pedig éppenséggel önön fülepeddel nem bírsz, miképpen remete Hilárion a testet egy kiváltképpen rugós szamara után tán bohókásabban, mint sem egy remetéhez illenék, ám de felettébb találóan elnevezte, tehát, ha fülepedet már semmiképp sem juházott, mindenek előtt rakj néhány nadájt füled mellé, hogy egy-két uncia vértől megkönnyebbülj. Hippokratesz azt javallja, hogy annak utána még meg kell kenekedned ama tagodon a hunyornak sűrű főzetével, és azon kívül még kiadósan purgálnod is kell magad. Úgy vélem, javallata helyes. Ami a gyógyitalt illeti, tám mondanom sem kell, hogy a verbénának s a henna levélnek főzete, melyek ilyetén hatását Éliánusz is feljegyezte, nagy jót teszen. További lehetőség. Gordonius gyógymódja, aki a De Amore című műve 15. fejezetében alapos elagyabugyálást rendelt a betegnek. Ad putore muszkve. Míg nem elereszti a bidest. Na, más egyéb szerme javadra válnék hirtelenében nem jut eszembe. Ha csak egy új háború kitörése a békekötés után nem volna az, melyhez hasonló jókat kívánva drága Tóbiás, maradok szerető bátyád, Walter Sendi.
A henna levél főzete semmit sem ér, ha csak nincs belekeverve szállított kör és bogár.
Jó magam, az ilyesmihez egy cseppet sem értek. Arra ott van mi nálunk hőn szeretett zsenim. Azt viszont egészen határozottan állítom, hogy Tóbiás nagybátyám szerelmi kalandja során legalább annyit szenvedett jóatyám szerelemre vonatkozó elméleteitől, akár a szerelemtől magától. A háborúra tett megjegyzés pedig egyenesen legfájóbb pontján, vessző paripáján találta.
Azt a ragyogóját. Hiszen nagyon is tudatában vagyok, Sendi testvér, hogy a férfiú, kinek fegyverforgatása mestersége, miként magamnak is, ha a háborúság folytatását pártolja a toldott-foldott utrechti békével szemben, ez visszatetszést szül a világ szemében. S legyenek bár ebbéli indokai szándékai még oly helytállóak és helyesek, nem háríthatja el egykönnyen annak gyanúját, hogy tulajdonmal már hajtja a vizet. Ám de neked, kedves Sendi testvér, kivel egy emlőt táplált, kivel egy bölcsőben ringadtak, tudnod kellene, hogy én korán
és sem... És tudja ő azt, sógor uram, nagyon is jól tudja. Csak néha annyira rájön, hogy gondolkodhatnék, hogy nincs az a megtestesült béketűrés, akit ne ugrattana ki a bőreiből.
Kár erre több szót vesztegetni. Inkább arra válaszolj nekem, testvér, hogy Fülepet miként viseli magát az utóbbi időben.
Miért nem válaszol?
Mert vívódik, asszonyom, azért. Ugyanis nem remete Hilárion szóképire értette atyám kérdését, hanem inkább ama fertájára, hol a víz hólyagja volt, hiszen tudott dolog, hogy egy szó csengését fülünkben eszméink mi nagy mértékben befolyásolják.
Fülep? Ülep?
Fülep. Ülep. Úgy bizony. Egyfelől ott van tehát anyám jelenléte, másfelől atyámról köztudott, hogy nem éppen válogatós szavaiban, és szemlátomást válaszra vár.
No.
Akkor tehát Fülep, vagy Ülep?
Azért, katona, hogy a legszorultabb helyzetből is kivágja magát.
A seggem már sokkal jobban van, Sendi testvér.
No. Mindenek úgy mondják, Tóbiás sógor, hogy szerelmes. Reméljük, való igaz.
Szerelmes vagyok, ángyom asszony. Csak úgy, mint általában a férfi ember lenni szokott.
És miről érezte először?
A hólyagomról, mikor az ülepemen felfakadt.
Ennyi.
Ennyi.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. A 10., 11. és 12. rész hangzott el. Fordította Határgyőző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi Rajhona Ádám. Trimkáplár Gáspár Sándor. Anya Csákányi Eszter. Szuzan Györgyi Anna. Jorik Jordán Tamás. A gyermek Tristram Radics Gergő. Tristram Lukács Andor. Dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukács házi győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 2000-ben készült.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a késő esti krónika következik.